Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 8 perc. Köszönjük, hogy velünk tartanak. Most hallgassuk meg, hogy milyen idő várható, illetve a közlekedési információkat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szombat estig. Az ország döntő részén változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, de az északkeleti határvidéken tartósan felhős körzetek is maradhatnak. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és az északi, északnyugati tájakon néhol már előfordulhatnak kisebb eső, záporeső. A nyugati délnyugati szél több helyen megélénkül, elsősorban a délnyugati tájakon megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 18 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 3-12 fok közé hűl le a levegő. Az Útinform tájékoztatása szerint az M30-as autópályán az M3-ason, a Mezőkövesd és az M35-ös csomópont közötti szakaszon ködös az idő, a látótávolság helyenként csak 100 méter körüli. A balesetek elkerülése érdekében válaszolnak alacsonyabb sebességet. A BKK Info tájékoztatása szerint sávlezárásra számítsanak a második kerület Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Gábor Áron utcánál gázvezeték javítása miatt. A 15. kerület Szerencs utcában a Petrence utca után az M3-as autópálya felé sávlezárás nehezíti a közlekedést szintén gázvezeték javítása miatt. Az Állatkerti körúton a Hősök tere fele a Széchenyi fürdőnél útszűkületre készüljenek, mert beszakadt az útpálya. Mai névnaposaink az Ignácok. Az Ignác latin eredetű név, jelentése tűz. Isten éltesse az Ignácokat, illetve mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, vagy bármely évfordulójukat. A következő dal nekik szóljon.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
Örömmel és szeretettel köszöntöm főtisztelendő Kajtár Edvárd atyát, a pécsi székesegyház plévánosát, a Mária Rádió szombat reggeli napindítójában. Köszönöm, kedves atya, hogy elfogadta a felkérésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, mert én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Nagyon szép ünnepre készülünk, február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony Urunk bemutatása. Mire emlékezünk ezen az ünnepen?
Az ünnepnek az eredője Lukács evangéliumának 2. fejezetében van megfogalmazva. Születését követően a 40. napon a kis Jézust elviszi Mária és József a templomban, hogy az előírt áldozatokkal összekapcsoltan a gyermeket, a fiú gyermeket felajánlják az Istennek. Mózes törvénye írta elő ennek a szertartását, ennek a felajánlásnak a megtételét. Minden elsőszülött fiú esetében az Úrnak legyenek ezek a fiúk szentelve, írja a törvény. Ennek a mózesi törvénynek a gyökérzete az Egyiptomból való kivonuláshoz kötődik, amikor is az elsőszülöttek a zsidó nép körében úgy menekülhettek meg, hogy a leölt báránynak a vérével megkenték azokat az ajtófélfákat, ahol a zsidók laktak, és hát volt gyermekük, elsőszülött fiúk is, ott a fiúk életben maradhattak. Tehát, hogy az elsőszülött fiúknak a megmenekülése az Istennek szenteltségük révén, illetve az ő szolgálatuk Isten népe körében, ez ennek az ünnepnek így az ószövetségi zsidó jelentősége. És hát Jézus elsőszülöttje és egyetlen szülöttje Máriának, ráadásul ő az a bárány, az Isten báránya, ahogyan később a keresztelésekor keresztelő János beszél Jézusról, akinek a vérével meg lettünk jelölve mi magunk is, amikor meghal Jézus ugye a keresztán, és így megmenekülünk a pusztulástól, és kiszabadulunk nem Egyiptomból, hanem a bűnnek és a halálnak az Egyiptomából, vagyis hogy megkapjuk az örök életet, az új életet az evangéliumban. Tehát ez egy nagyon összetett, nagyon mély gyökérzetű, és szimbolikájában, jelentőségében is egy nagyon gazdag tartalmú ünnep. Kis Jézus tehát fölviszik a templomba, Mária és József, az Isten belép a saját hajlékába. Két idős próféta, Simeon és egy akpróféta, azt, hogy Anna felismerik a gyermekben a megváltót, az Isten küldöttét, akinek a jelenléte betölti az ő életüket, az életük várakozását, fényt tölti el a templomot, az Isten belépett az ő hajlékába. Innen a gyertyára való utalás is, hogy a gyertyákat megálljuk, és gyertyás körmenettel köszöntjük Krisztust az ünnep elején. Innen a gyertyaszentelő elnevezés. Tehát itt van ez a bibliai mozzanat Jézus gyermekség történetéből, ami nagyon mély hitbéli igazságokat hordoz és szólít meg.
Tulajdonképpen a gyertya a világ világosságára céloz, azt jelképezi?
Igen. Mindenképpen, ugye Jézus maga is mondja, hogy ő az élet világossága, a világ világossága, sőt János evangélista is megfogalmazza ezt az evangéliumának elején Jézusról. Tehát, hogy az Isten világossága Krisztusban ragyog föl nekünk, és ez a világosság betölti a templomot, betölti azoknak a szívét, akik rá várakoztak, vagyis a hívő embereknek a példaképei ezek a két idős próféta ott a templomban. Igen, Jézus a világ világossága, és a gyertyákkal, a gyertyás körmenettel ezt fejezzük ki, ennek a hitéről teszünk tanúságot.
Nagyon szép epizód ebben Simeon hála éneke. Én itt most elolvastam, és csodálatos gondolatok vannak benne. Mit jelent ez a mai hívő ember számára?
Ez az idős ember is, ugye az idős hölgy is, Anna, aki szintén egész életében a messiásra várva tölti napjait a templomban, annak a reménynek az értelmességéről beszél, hogy jó az Istenre várakozni, hogy Isten nem azonnal oldja meg sokszor a problémáinkat, hogy megígérte, hogy az embert megváltja, az embernek békét ad, akármilyen nehéz körülmények között is éljen, csak az ember legyen erre nyitott, legyen erre kész, tudja erre a várakozásra rátenni az életét, hogy várom, hogy Isten megszabadítson, és meg fogja ezt tenni. Tehát a türelmes várakozásnak, az Istenre való nyitottságnak, az elkötelezett hitnek és reménynek az apostolai, ezek az idős emberek, különösen is Simeon, aki a hála énekében meg is énekli, hogy érdemes volt ezt az egészet egy életen át kivárni.
Csodálatos dolog, hogy addig ő nem akart meghalni, amíg nem látja meg. Idézem ezeket a szép gondolatokat. Most bocsásd el, Uram, szolgádat a Te igéd szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet. Mi nem látjuk Jézust. Mi is nagyon szeretnénk látni.
Ja, Simon igazából azt vallja meg ebben a hála énekében, hogy nem akart úgy meghalni, hogy, hogy Istenben nem találta meg az életének az értelmét. És fizikailag nem látjuk Jézust, viszont a hit szemeivel látjuk az oltári szentségben, és a vele való találkozásnak mindig ott van a lenyomata a szívünkben, a béke, a lelkiismeretnek a békéje, a belső csend és boldogság tapasztalatában, amit átélünk egy imádság, egy bónás, egy szentséglátogatás, egy áldozás után. Simeonnak az üzenete az, hogy az életünk értelme az, hogy találkozzunk az Istennel, és ez a találkozás örökre megjelöljön bennünket. Ez egy elgondolkodtató dolog lehet arról is, hogy ki mit tart az élete értelmének. Meghalunk úgy, hogy sok mindent elértünk, de igazából az Istennel nem tudtuk megépíteni a közösségünket, nem voltunk rá nyitottak, nem éltük át a megbocsátottságot, nem értünk az ő igéje szerint. Tehát egy nagyon erős üzenet ez az imádság Simeon részéről, hogy ki miért él. Hogy nekünk is az életünk értelme az, hogy az Istennel lehessünk, és amikor átértem azt, hogy feloldozott a bűnömtől, hogy akkor most már meg is hallhatok, mert tiszta a szívem, volt értelme élnem, mert megtértem az Úrnak, az ő élet szolgálatára adtam magam. Tehát van ebben egy kis ilyen lelkismeretvizsgáló provokáció is, aminek én örülök, hogy tényleg lássuk ezt az értelmességét az életünknek, én miért élek. Hogy fogok majd meghalni, találkoztam az üdvözítővel.
Hogy látja a mindennapokban plébánosként, hogy mennyire látjuk, vagy kérjük az Istent, hogy mutassa meg az élet értelmét a Szent Lelke által? Nem tudom, hogy fel vagyunk-e erre készülve, és szánunk-e rá időt, hogy meghallgassuk az Isten szavát a lelkünkben. Azt gondolom, hogy nagyon kevés az idő, amit sokszor nem ismerünk fel.
Szívem én szerintem minden ember vágyakozik arra, hogy találkozzon az Istennel. Vágyakozik arra, hogy megtalálja élete értelmét. Sokszor mentegetjük magunkat azzal, hogy nincs erre időnk ezzel foglalkozni, meg hogy betemeti bennünk ennek a vágyakozásnak a tüzét, a sok napi feladat, a rutin, a kisebb jellegű vágyak tömkelege, amelyektől boldogságot várunk, ha ez megvan, ha az megvan, ha ez sikerült, ha az sikerült. De valójában a szívünk még mindannyiunkban ez motoszkál, hogy a helyemben akarok lenni, hogy meg szeretném találni az életem értelmét. Ráfogjuk, hogy a világ rohan, és hogy vele rohanunk, és ezért tévesztjük ezt az értelmességet szem előtt. Azt gondolom, hogy a kereszténység legnagyobb kihívása, hogy ma ebben a 21. századi, sok szempontból hanyatlónak tűnő nyugati civilizációban, hogy egyrészt fékeket éveztem be ebben a nagy rohanásba, hogy az embereknek legyen idejük a lényegről elgondolkodni, hogy teret adjon annak, hogy az emberek megtalálják azokat a helyeket, ahol el tudnak csendesedni, ahol fölmerik önmagukat vállalni, ahol segítséget kapnak, hogy a lényegre ránézzenek, és ne lényegtelen dolgokkal menjen el az életük.
Miért van az, hogy az ember azt gondolja, hogy van még ideje? Valahogy a mindennapokban ez nem tudatosul az emberben, nem lehet tudni, hogy kinek mennyi adatik, de erre nem gondolunk.
Egyrészt talán nem veszük észre, hogy az életnek mekkora tétje van. Legtöbbször akkor szembesülünk ezzel a hatalmas téttel, amikor valami nagy tragédia történik, kiderül, hogy beteg vagyok, súlyos beteg vagyok, és akkor úgy kiesik a kezemből egy csomó dolog, ami annyira fontos volt. És most rájövök arra, hogy nem is fontos ahhoz képest, hogy most megműtenek, egy súlyos beavatkozás lesz, és így tovább. Tehát, hogy ritkán szembesülünk a téttel, hogy az életünkből egyetlen egy van. Nagyon sok ember azt gondolom azért is hisz a reinkarnációban, mert szeretne még egy lehetőséget, még egy életet, amikor majd úgy is jobban fog élni, mint most. Vagyis nem gondolunk abba bele, hogy egyetlen életünk van, és hogy elképesztően nagy a tétje ennek az életnek, nagyon értékes, túl értékes ahhoz, hogy fölösleges dolgokra fecséreljük. Másrészt, hogy talán az időhöz való viszonyunk is egy csomó illúzióval tölt el bennünket, hogy de ma felgyorsult a világunk. Egységnyi idő alatt sokkal több dolgot meg tudunk tenni, mint mondjuk 40-50-80-100 évvel ezelőtt. Belegondolunk, hogy 100 évvel ezelőtt valakinek ügyet kellett intéznie Budapesten, akkor az egy 2-3 napos akció volt minimum, mi felvonatkozott mondjuk Pécsről Budapestre, elintézte az ügyet, ott aludt, másnap, harmadnap visszajött. Nem volt metró vagy villamos, hogy odautazzon, hanem gyalogolt, vagy elvitette magát egy szekérrel. Ma az ember felszállt Pestre, elintézi, visszaszalad, és még este más ügyeket is elintéz egy másik városban. Felgyorsult az életünk, egységnyi idő alatt sokkal több mindent tudunk megtenni. Az egészségügynek köszönhetően kitolódott az átlag életkor, többet élünk, mint régebben. Az idővel szemben egyfajta sajátos illuzórikus tapasztalatunk lett, hogy sokkal több az időnk, holott nem. Nem biztos, hogy minőségileg többet élünk attól, hogy mennyiségileg belezsúfolunk mindent. Ez becsap bennünket. Ez a reflexióm lehet ezzel nyilván vitatkozni, de az idő illúziójában élünk, hogy van időnk, holott.
Hallottam valakit nyilatkozni most a napokban, aki azt mondta, hogy hogy amit ön is mondott, hogy nagyon sok mindent el akarunk és el is intézünk, és utána a lényeges dolgokra nincs időnk. Amikor aztán bekövetkezik a tragédia, vagy egy visszavonhatatlan dolog, akkor ez mind eltűnik onnan, és nem lesz fontos, és majd más elintézi, ha nekünk menni kell. Ezen én is elgondolkodtam, hogy ez valóban így van, hogy elfecséreljük sok mindenre az időnket, és olyan kevés van.
Így van, mert az ember 100 évvel ezelőtt is, ha 70 éves volt, ugyanúgy 70 éves volt, mint ma 70 éves az ember.
Igen.
Tehát az idő annyi, amennyi, és nem is én szabom meg, hogy ez az annyi, ez mennyi, hanem Isten az, aki az életünknek a kereteit meghatározza. És másrészt pedig, hogy talán nincs rend az életünkben, az a rend azt jelenti, hogy a fontossági sorrende. Hogy mi az, aminek nagyobb hangsúlya lenne, mint mondjuk a sok rohangálásnak, intézkedésnek, hogy nagyon fontos dolgok az életemben, például, hogy viszonyulok a szeretteimhez, szeretjük-e egymást, beszélgetünk-e eleget. Azt mondják, hogy a telefonos kommunikáció, meg az okostelefonról elérhető, csetelő, messengerező, facebookozó világban, például a szülők, akik maguk is ezt teszik, és a gyermekük a gyerekszobában ugyanezt teszi a saját telefonjával. Ma azt mondják Magyarországon tudósok, hogy egy átlag szülő 7-es percnél többet naponta nem beszélget a gyerekével. Ez nagyon-nagyon szomorú szám szerintem. Vagyis, hogy nem tartozik a fontos dolgok közé, hogy a gyerekemmel hosszan beszélgessek. És ez vonatkozik a párkapcsolatra is, vonatkozik az Istenre is. Egész nap lótunk, futunk, teszünk, lógunk az interneten, kommunikálunk mindenkivel, és aztán arról panaszkodunk, hogy nem volt időm imádkozni. Szóval a fontossági sorrendek borultak fel, hogy olyan dolgok kaptak rengeteg időt, aminek nem kellene annyi időt kapni, vagy az idő felosztásának a sorrendisége, hogy kezdem a napot azzal, hogy Istennel hosszabban el vagyok, és utána jönnek a többi dolgok, a sor végére hagyjuk a jó Istent, ha eszünkbe jut, és már fáradtak vagyunk, és akkor csak annyi lett belőle.
Van egy csodálatos szimbóluma ennek az ünnepnek, a gyertya, amely elkísér bennünket a születéstől a halálig. Ahogy a beszélgetés elején is elhangzott, hogy a gyertya a világ világosságát jelképezi. A nagy ünnepekkor is gyertyát gyújtunk, karácsonykor, húsvétkor, és az ember életében más nagyon szép ünnepek alkalmával, és valahogy másképp érezzük magunkat, hogyha meggyújtunk egy gyertyát.
Hát ugye mondják azt, hogy a gyertyának a fénye az az anyag, amely maradéktalanul be tud tölteni egy nagy termet, egy nagy helyiséget a többi anyaghoz képest. Valahogy így szól, azt hiszem, a tanmese, hogy betöltöttek emberek azon, hogy mivel lehet egy helyiséget úgy megtölteni, hogy az teljesen betöltse az a dolog, azt a termet, azt a helyiséget. Valaki gyújtott egy gyertyát, és annak a fénye beragyogta az egész szobát. Tehát, hogy az ember egy fénykövető, fénykereső lény. Elférezünk a sötét erdőben egy hittanos kiránduláson, és arra megyünk, ahol látjuk, hogy előbukkan a fák között a tábortűznek a fénye. Tehát az embernek szüksége van a fényre, hogy tájékozódjon, mindig a fény felé haladunk, és az egyház ezért is nagyon hangsúlyozza az ember életszakaszaiban, meg a liturgiáiban is a fénynek a szerepét. Nyilván ennek van hitbéli vonatkozása is, hogy a világosság gyermekei vagyunk, hogy az örök világosságra vagyunk hivatottak, és ez a természetünkkel teljesen megegyező igazság. A bűn mindig rejtőzködést vált ki, bujkálást, nem felvállalást, hazudozást, sötétség. Nem érezzük jól magunkat, amelyben félünk és bizonytalanok vagyunk. Ugye az a gyertyaszentőre boldog az, hogy valójában a húsvét éjszakájának egy ilyen lemásolása, ha úgy tetszik, hiszen gyertyás körmenettel kezdjük a szertartást, mint húsvét éjszakáján is. Vagyis ezeket az alapigazságokat a liturgia időről időre megismétli, hogy hangsúlyozza az a fontosság.
Hogy készülnek erre a szép ünnepre?
Nálunk a Pécsi Székesegyház plébánia területén, a plébániánknak a 2. számú temploma, ha lehet így mondani, a Székesegyház után, a belvárosi templom, vagy népiesebb nevén a dzsámi, ugye ez a török mecsetből átalakított katolikus templom, gyertyaszentelő boldogasszony tiszteletére van szentelve. Évről évre szokás, már régóta az elődeim is ezt tették évtizedeken keresztül, hogy tridummal ünnepeljük ezt az ünnepet, ami azt jelenti, hogy az idei esztendőben legalábbis ez így áll össze, hogy vasárnapra esik gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe. A vasárnapot megelőző pénteken este már lesz egy ünnepi szónokunk, aki szombaton este is szól majd a hívekhez, az ünnep tartalmát, mélységeit elmélkedi át velünk az esti szentmiséken, pénteken és szombaton, illetve ő fogja tartani a vasárnapi szentmisét is. a 11 órás nagymisét gyertyaszenteléssel, körmenettel. Tehát nálunk ez egy nagyon fontos dolog, hogy így már előre elmélkedünk, előre imádkozunk, előre szemléljük ennek az ünnepnek a mélységeit, nem csak egyszer akarunk benne megmászkózni.
Nagyon szépen köszönöm hallgatóink nevében is a szép gondolatokat, és mindazt, amit az ünnep kapcsán elmondott nekünk. Áldott szép hétvégét és ünneplést kívánunk a templom búcsúja alkalmából. Én is köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük, és lélekben önök is akkor velünk együtt fognak ünnepelni. A hallgatókat szeretettel megáldom innen a városunkból az ünnepre készülve is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, Isten áldjon.
Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezen a reggelen velünk tartottak. A mai napon többször hallhatnak Berda József, József Attila díjas költőtől verseket Szabó Tamásnak, a Mária Rádió elnökének tolmácsolásában. Kívánunk Istentől megáldott szép napot!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról.